Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várok akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: határőrző váraink egyike és a német lovagrend vagy Brassóváros építette. Sokáig a magyar királyok és a havasalföldi fejedelmek közötti vitatárgyát képezte. Története legendákkal van telesőve. Később elvesztette hadászati jelentőségét, és Mária a román királynak köszönhetően újra életre kell. A turisztikai kiaknázás érdekében összekötötték Dracula nevével, napjainkban az egyik leglátogatottabb műemlékünk. Témánk Nagy Lajostól Draculáig a Törcsvári vár.
Kőbezárt színek. Látott-e már felújított templomot, tornyot, kastélyt, iskolát, amely pompázatos színekben díszeleg? És azt tudja-e, hogy ezekhez a restaurálásokhoz a székelyudvarhelyi TM Color Kft. Is biztosítja a festőanyagot? Nos, a cégvezető igazgatótól, Tamás Nagy Zoltántól tudjuk, hogy a 2009-ben alakult társaság a szlovéniai JUB termékeinek terítését vállalta fel. Az uniós normáknak megfelelő festékek környezetszennyező hatása a nullához közelít. Ezeket a festékeket a székelyudvarhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi üzleteikben forgalmazzák. De vannak képviseleteik Brassó és Maros megyében is. A Kőbezárt múltunk című műsorunk számos helyszínén találkozhatunk a TM Color termékeinek jótékony, esztétikai élményt nyújtó, ugyanakkor környezetkímélő hatású, áldásos termékeinek bizonyítékával. Ennek köszönhetően vált lehetővé, hogy a múltat kőbezárt színekkel idézzük fel, és mentjük át az eljövendő korok számára.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben ma déli vendégét, dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, jó napot kívánok. Engedjék meg, hogy egy idézettel kezdjem már is, méghozzá Orbán Balázs szavairól van szó, aki a Székelyföld leírásában Törcsvárat is említi, hát nem csak említi, hanem nagyon részletesen ír róla, és a következőképpen vezeti be a Törcsvárról szóló részt. Törcsvár egyike hazánk legszebb, legépebb és legérdekesebb régi várainak. Ez Ódonvár bizonnyal mindenkit meg fog lepni. Ott fekszik, az a Hason nevű patak által körülzajlott büszke sziklaszálon, a róla elnevezett szoros torkolatában. Festőileg felhalmozott szeszélyes védtornyai, rovatkos Ódon falai, középkori és gót építészetnek a szeszélyes vegyülékei oly szép csoportozatot alkotnak, környezete vadon nagyszerűségben oly meglepően elragadó. Idáig Orbán Balázs idézete. Bármennyire hinnénk, hogy milyen egyszerű a vár történetét bemutatni, bizony egyáltalán nem az. És mint ahogy a felvezetőben is elhangzott, hogy egyik leglátogatottabb műemlékünk, mégis a történetének ismeretében azért egyenlőtlenségek vannak, tehát a 20. századi történetéről kétségkívül sokkal többet tudunk, mint a középkori vagy éppen fejedelemségkori történetéről. Ezt a periódust ilyen apró darabokból lehet összeállítani, illetve a vár Csipke-Rózsika álomba szenderül már a 17. század végén, tehát mondhatjuk, hogy itt azért elég hosszú periódusról van szó, amikor a vár úgy valahogy kikerül az emlékezetből, végül is aztán 1920 után éli aranykorát, ahogy szerkesztő úr is mondta, Mária román királynénak köszönhetően, nem csak neki.
Történész úr, folytatásképpen beszéljünk a vár kezdeteiről. Mit tudunk az építéséről?
A szoros neve 1367-ben jelenik meg először dokumentumokban, Tercs néven. A vár építése körül nagyon-nagyon sok legenda létezik. Orbán Balázs is különben említ ezek közül néhányat, tehát itt szokás egy római castrumot említeni, egy szukosz castrumot, amit egy valamilyen Marcellinus épített volna. Ezt eddig nem sikerült bizonyítani. Kétségkívül a környéken találtak római emlékeket, hát római bélyeges tégladarabokat. Nyilván a rómaiak jelenléte az bizonyított, de hogy egyáltalán létezett volna valami castrum, erre mai napig bizonyíték nem létezik. Aztán a krónikások szokták említeni még azt is, hogy a 11. században építették volna, és Szent László nevéhez kötődne, pontosabban a Szent László által ide telepített székelyekhez. Ez sem lehet igazából bizonyítani. Aztán ott van a német lovagrend, ugye a teutonoknak a jelenléte, akik 1211-ben érkeznek Erdélybe, érkeznek a barcaságba, II. Andrásnak köszönhetően, II. András telepítésének köszönhetően, és hát a német lovagrendhez kapcsolódó legenda szerint itt ezen a sziklán egy favárat építettek volna, ami állítólag a rend nagymestere Dietrich Theodoricus nevezett el, ugye saját magáról Lapis Theodoricusnak, vagyis Dietrich Steinnak. Tudjuk azt, hogy rövid időn belül a német lovagrend és II. András konfliktusba került, úgyhogy 1225-ben a király úgy döntött, hogy a német lovagrendnek tett addigi adományait visszavonja, a várakat elfoglalja, vagy visszafoglalja, és végül is előzi a német lovagrendet, és hogy hát feltehetően ekkor pusztulhatott el a lovagrend által épített favár. Semmi bizonyítékunk nincs erre, nagyon jól hangzik ez, és hát a barcaságban, és nem csak a barcaságban, több várhoz szokták kapcsolni a német lovagrendet. Egyesek esetében több bizonyíték van, mások esetében pedig eléggé légből kapott történeteknek tűnnek. Törcsvárnál nem sikerült ezt bizonyítani, hogy egyáltalán a német lovagrendnek lett volna bármi köze a vár építéséhez. A lovagrend kiűzése után ugye a barcaság és természetesen itt Törcsvár is királyi birtok lett, és főleg a székely ispánok fennhatóság alá került. Innen van már az első konkrét adatunk, az első biztos adatunk a vár építésével kapcsolatosan, és a történészek ettől a pillanattól is szokták számolni a várnak a létezését. Ez első Nagy Lajos királyhoz kapcsolódik. Pontosabban a király a brassója kérésére megengedte, hogy itt a Detre szikláján kőből várat építsenek. Hát itt a cél az volt, hogy egyfelől ugye sikeresebben lehessen védekezni a havasalföldi vajdák betörése ellen, és hát aztán később ugye a török betörésekről kell beszélnünk, illetve persze a kereskedelmi út védelméről. Tehát 1377. november 19-én adja ki Nagy Lajos azt az oklevelet, amely megengedi ennek a várnak az építését. Több mint való színű, hogy az alapkövet később, tehát a következő évben, 1388-ban tették le. Lajos király ebben az oklevélben megerősítette a brassóiak korábbi kiváltságaikat, adómentességet, vámkedvezményeket biztosított nekik. Cserébe ugye tehát a város felajánlja ennek a várnak az építését, méghozzá úgy, hogy ők biztosítják a mestereket, az építőanyagot, az ehhez szükséges anyagi forrásokat. Azt még érdekes elmondani, hogy az uralkodó fenntartotta magának a várnak kinevezésének a jogát, és hát a későbbiekben is az uralkodók rendelkeztek a joggal, odafigyeltek arra, hogy általában magyar származású várnagyok kerüljenek a várvédelmének az élére. Itt a hozzátartozó, tehát hozzárendelt falvakat, ugye ez a híres 9 falu, Neundörfer, és a várnak az őrsége ezeknek a falvaknak a lakósaiból került ki.
Beszéljünk most arról, hogy milyen feladatokat látott el a vár az évszázadok folyamán.
A következő információ a várral kapcsolatban az 1412-ből származik, tehát röviddel építése után, amikor a havasalföldi vajda, a havasalföldi uralkodó Mircsa tulajdonába kerül. Tehát ez a Mircsa Cselbatrön, vagy öreg Mircsa, akinek ahogy tetszik. Ő néhány évig a tulajdonosa ennek a várnak, pontosabban 1418-ban bekövetkezett haláláig, és ezután tovább megy, tehát tovább száll a fiára, az őt követő Mihály vajdára, de mindössze csak egyetlen évig, ugyanis 1419-ben a magyar királyok visszavett veszik ezt az adományukat. Ezután ugyancsak a székely ispán hatáskörébe tartozik a vár, illetve a várbirtok, és az az izgalmas, hogy ebből a korszakból, tehát a 15-16. Századból ismerjük néhány várkapitánynak a nevét is, például Bizerei Miklós, Fehéregyházi Bálint, Kazimiri Mázsa Mihály, és folytathatnánk. Van a vár történetében egy érdekes epizód, amelyről ugye beszélünk kér, és hát ez természetesen az a rész, ahol tisztázik el a vár kapcsolatát a másik havasalföldi vajdával, Vladdal, Vlad Csepessel.
Itt azért problémáink vannak, ugyanis román források szokták említeni azt, hogy Vlad tartózkodott Törcsváron. Ezek a források eltérőek, ugyanis két dátumot is szoktak említeni, az egyik az 1459, a másik pedig 1462. Most a plauzibilisebb nyilván 1462 lenne, amikor a törökkel való konfliktus következtében Vladnak menekülnie kell Havasalföldről. Ezt szokták a legtöbben felhozni, ezt a dátumot, és hogy hát ezen menekülése alkalmával állítólag megállt Törcsváron, ami persze nem elképzelhetetlen, tehát lehetséges, hogy ez így volt, de alapvetően erre a nem tudom pár órás megállóra alapszik teljes Dracula történet, amely őrületbe kergeti a turistát ma Törcsváron. Tehát úgy tűnik, hogy ennyi kellene legyen, hát nyilván nem kell a kedves hallgatóknak elmesélni és elmondani, ugye a Vlad Csepes és a Dracula történet közötti kapcsolatot, ugye nyilván Bram Stoker könyvéről, az 1897-ben megjelent Drakuláról van szó, amely itt játszódik a mi régiónkban, eléggé komolyan felcserélve a különböző földrajzi helyeket, és ugye Bram Stoker persze Drakulát Vladból származtatja, ugye, tehát azt tartja, hogy ez nyilván Vlad a havasalföldi vajda, aki hát itt néha átalakul, és ugye éjjel különböző érdekes dolgokat művel. Tehát alapvetően ennyiről van szó, tehát tényleg többről nem tudunk mit mondani, tehát másképp nem tudjuk, tehát nincs mit más kössünk Törcsvárhoz, ami Vlad személyét illeti. És hát azért mondjuk el azt is, hogy maga Törcsvári vár kiállításán azért erről valami kevés említés történik. Tehát ezt azért valljuk be, hogy maga a kiállítási helyiségekben tényleg egy minimális említés történik azzal kapcsolatosan, hogy Vlad egyáltalán itt tartózkodott, de hát a múzeum ugye kapuin kívül, ott aztán viszont elszabadul a pokol, hogy így fogalmazzunk ebből a szempontból. Jó, azt azért el kell mondani, hogy a középkor folyamán Brassó szerette volna visszaszerezni tulajdonát, hiszen itt látjuk, hogy azért a magyar királyok azért rendelkeznek ezzel a várral, tehát ide-oda adományozgatják, a székely ispán tulajdonában. Brassó nem igazán nyugszik vele ebbe az egészbe, tehát szeretné visszaszerezni a várat. Például a kokáért tudomásunk van egy 1486-os levélről, amelyben Báthori István vajda arról értesíti Brassót, hogy, idézem, Törcsvár iránt ő felségével beszéltünk, s ő reánk bízta az ügyet, s így tudhatjátok, hogy rövid időn megkapjátok azon várat. Tehát ez 1486. Aztán végül is 1498-ban következik be, vagy jön el az idő, hogy a brassóiak megszerzik a várat második Ulászló királytól, tetemes összeg fejében, de azért azt el kell mondani, hogy továbbra is, független attól, hogy ez egy brassói tulajdon, a székely ispán, vagy esetleg az erdélyi vajda fennhatósága alatt áll. Tehát mindenképpen a vár őrség az ispán és vagy az erdélyi vajda vezetése alatt áll, hogy fogalmazzunk így. 1508-ban változik a helyzet, második Ulászló ugyanis kiveszi az erdélyi vajda fennhatósága alól a várat, és megint egy tetemes összegért 25 évre hosszabbította meg a zálogot, tehát a brassóiak javára. A források nagyon sokszor megemlítik azt, hogy a 16. században a vár megerősítésével valami keveset foglalkoznak a brassóiak. Brassóiak elsősorban maga a birtok, tehát a brassóiak számára a birtok kiaknázása fontosabb. Aztán a helyzet olyan szinten válik tartatlanná, hogy el kell kezdődjön a várnak a felújítása. Tudomásunk van arról, hogy 1512-ben például a kokáért Brassó városa 100 forintot fizet Celler Mátyás építőmesternek a különböző javításokért. Aztán a helyzet 1526 után megváltozik. Ugye a vár stratégiai szerepe felértékelődik, ugyanis a Törcsvári szoros az egyik olyan útvonal, ahol ugye a törökök nagyon könnyen behatolhatnak az erdélyi fejedelemség területén, és hát nem csak a törökök, hanem a törökökkel szövetséges tatár, vagy éppen havasalföldi csapatok. Tehát innentől kezdve a várnak már nem csak kereskedelmi fontossága van, hanem bizony-bizony nagyon fontos stratégiai szerepe is. Tudjuk azt például, hogy 1530-ban a havasalföldi vajda, egy Mózes nevezetű vajda, sereget küld a vár elfoglalására, de sikerül a várat megvédeni. Ismerjük a várnagynak, egy Dénes nevezetű várnagynak a nevét, egy székely származású várnagyról van szó. Ez az ostrom után a brassóiak nagyon komolyan neki fognak a vár helyreállítására, az első komoly nagy helyreállítása a várnak, amely az 1530-as években zajlik, tehát Mojsze vajda vagy Mózes vajda ostroma után, és valahol 1535-ig tart a kiavítás, az átalakítás. Ebből a korszakból ismerjük egy festőnek a nevét is, a aki itt dolgozott, egy Gregorius nevezetű festőről van szó, aki címereket festett az úgynevezett tanácsterembe, és hát ezekből a címerekből néhány mai napig is megmaradt, hát néhány freskó töredékről beszélünk, tehát ezeket mai napig is lehet látni. Aztán 1568-ban a brassóiak végleg elérték, hogy Törcsvár az ő tulajdonukba kerüljön. János Zsigmond fejedelem egy 200 forintos adót, évi adót vetett ki rájuk. A völgyben egy nagyobb alsóvárat, vagy úgynevezett elővárat alakítottak ki, és hát ennek az volt a célja, ugye, hogy az itt át vonuló kereskedelmet megvámolhassák. A következő fontos periódus a vár történetében az Báthori Gábor uralkodása. Ugye tudjuk azt, hogy Báthori konfliktusba kerül az erdélyi szászokkal, és ezen belül ugye maga Brassóval. 1612. április 5-én Törcsvár alá vonul, és az akkori várnagy, egy szász származású várnagy, a Johann Henklischer, átadta a vár kulcsait a fejedelemnek. És ugye következő évben, 1613-ban Brassó megadja magát a fejedelemnek, különben a maga főbíró, a Michael Weiss elesik a földvári csatába, és hát ezután Brassó feladja a harcot, tehát hűséget fogad a fejedelemnek, és így a béke helyreálltával a fejedelem 1613-ban visszaadta Törcsvár várát Brassó városának. A következő periódusban Bethlen Gábor próbálja megszerezni Törcsvárat. Nyilván stratégiai fontosságú várról van szó, tehát úgy gondolja, hogy nem Brassó tulajdonába kellene maradjon ez a vár. 1615-ben az országgyűlés olyan határozatot hozott, mely szerint a brassóiaknak bizonyítaniuk kellett birtoklásuk jogosságát. A brassóiak állítólag be is mutatták az irataikat, ezt azonban a fejedelem nem fogadta el, nem tartotta ezeket kielégítőnek, úgyhogy elhúzódik a vita, a fejedelmi udvar és a brassóiak között. Bethlen Gábor halála után is zajlik ez. Ebben a periódusban, tehát az 1620-as években, pontosabban 1622 és 1625 között zajlanak újabb átalakítások a váron, amelyek most már Bethlen Gábornak köszönhetőek. A vita a fejedelmi udvar, illetve Brassó között csak 1651-ben oldódik meg. Ekkor a gyulafehérvári országgyűlés kimondta, hogy a várat átengedi Brassónak, a város pedig cserébe fizessen 11 ezer forintot, és bizonyos falvakat, földeket köteles volt átengedni a fejedelmi kincstárnak. A megállapodás értelmében Brassó kötelezte magát, hogy a várat mindenkor kiavítja, tehát karbantartja, fegyverrel, lőszerrel, élelmiszerrel látja el, és háború esetén védelmezi is. 1660-ban, amikor II. Rákóczi György harmadszorra lett erdélyi fejedelme, az ő tábornoka Mikes Mihály jelenik meg a vár alatt, és megtámadták a várat, és el is foglalták egy időre. 1690-ben Tököli Imre próbálja bevenni a várat, ez azonban sikertelen, ugyanis a császári katonaság segítségével ezt sikerül megvédeni. Alapvetően az erdélyi fejedelemség megszűnésével a vár jelentősége is megszűnt, ezt azért úgy ki kell hangsúlyozni. Dicső múlt, dicső emléke, de attól megszűnik a fontossága. Brassó számára sem annyira fontos. Tudjuk például azt, hogy 1773. június 5-én József császár látogatja meg Törcsvárat, ugye József császár már mint német-római császár, ekkor ugye még magyar király csak 1780-tól lesz. Tudjuk azt, hogy vannak csaták, zajlanak hadi események a környéken, de ezekben a várnak valami kevés szerepe van. Tudjuk azt például, hogy 1788-ban egy török beütés történik, volt egy csata, de a vár nem szerepelt ebben a csapatban, nem volt jelentősége. Aztán 48-49-es szabadságharcban ugyanúgy zajlanak események a törcsvári szorosban, de ezek nem érintik már a várat, tehát a várnak, ahogy mondtam, semmiféle szerepe nincs ebben az egészben, azon kívül talán, hogy néha-néha egyik parancsnoknak főhadiszállásul szolgál. Tudjuk azt a 19. században, hogy természetesen várnagyai továbbra is léteznek, a várnagyok próbálják már, ahogy lehet karbantartani, például 1820 és 28 között Bokros András a törcsvári várnagy, aki nagyon-nagyon sokat tett ennek a fennmaradásán, tehát a várnak a fennmaradásán, saját költségén próbálta karbantartani, felújítani, sőt még a hegy alján, tehát a vár alatt kerteket is kialakítani. Na most itt a 19. századnál még azért annyit megemlítenék, pontosabban idéznék egy pár sort, az Auguste de Gerando művéből, akit már többször idéztem, és de Gerando a 19. század elején járt Erdélyben, nyilván Törcsvárat is meglátogatta, és hát a következő helyzetet találta ő itt. Törcsvár a 12 darabont védi, akik magyar kapitánynak engedelmeskednek, a megállapodásnak megfelelően. A szászok ezt a megállapodást lelkiismeretesen betartják, sőt végrehajtását túlzásba is viszik, hiszen ha meg is ígérték a vár karbantartását egy olyan korban, amikor ennek még volt értelme, ma már igazán abba hagyhatnák ezeknek a fölösleges falaknak az építését, amelyek csak elcsúfítják a várat, hiszen két ágyúval mindezt romhalmazán lehet lőni. Ha a Törcsre akarnák bízni a határvédelmet, először is mindent le kéne bontani és fölépíteni egy modern erődöt. Annak idején a vidék védelme volt a cél, amelynek érdekében elkötelezték magukat, hogy felújítják és védhető állapotban tartják a várat. De Törcs, bár lehetne növelni stratégiai szerepét, már a tökéletesen elvesztette katonai jelentőségét. Egyetlen tennivaló maradt, megőrizni, mint történelmi emlékhelyet, és csak ezt a szempontot szem előtt tartva kéne a felújításokat végezni. Egyébként maguk a szászok ezt tökéletesen megértették, hiszen nincs még egy erődítmény a világon, amelynek ennyire ne lenne katonás a kinézete. A darabontok falra akasztott fegyverein kívül nem láttam ott más eszközt a védelemre, csak egy öreg vaságyút, meg néhány lövésre kész puskát a bástyán. A vár belseje az ott lakók igényeinek megfelelően alapos átalakításon ment keresztül. Mindamellett a szobák elhelyezése elég furcsa, be vannak nyomva vastag falak közé, és alig kapnak fényt, hiszen kevés az ablak. Törcsfalu csinos házakból álló település a vár és az ország határ között. Itt van elszállásolva a brassói helyőrségből iderendelt 50 katona. Itt van a vámhivatal is, amelynek alkalmazottai állítólag időnként nevetséges túlbuzgóságot tanúsítanak. Továbbá a Veszteg intézet, amely viszont nagy mértékben enyhített korábbi szigorán, miután az oroszok jól működő védvonalat építettek ki a Fekete-tenger mentén. A karantén, mely korábban 10 napig tartott, mára 3 órára csökkent. Az utasok számára a várótermekben 4 nyelven, németül, oláhul, magyarul és franciául függesztették ki az utasításokat. Tehát ez a helyzet a 19. században. Ahogy láttuk itt is, katonaság van továbbra is a várba, de stratégiai szerepe nincs. 1886-ban kerül úgymond vissza Brassó városához, és ez átadja az erdészeti hivatalnak. És ettől a pillanattól kezdve, 1886-tól egészen 1916-ig igazából ennek az erdészeti hivatalnak a tulajdonában van.
Két királynő tulajdonában is volt a vár, az első Zita magyar királynő volt.
Igen, 1916-ban vagyunk, ekkor a brassói városi tanács az újonnan ugye trónra lépő IV. Károly királynak ajándékozta a várat, aki egy nemes gesztussal átadta ezt a feleségének, Zita királynénak, és hát ettől a pillanattól kezdve, tehát 1916 végétől kezdve Törcsvár igazából egy ilyen szimbolikus birtoka, hogy mondjuk így a Habsburg királynénak, Zitának, egészen 1918-ig, sőt, tehát 1918-ig, amikor megtörténik a Habsburg ház tronfosztása, és hát végül is a vár visszakerül Brassóváros tulajdonába egy rövid ideig. De hogyha már itt mi Zitáról beszélünk, akkor én úgy gondolom, hogy érdekes lenne egy picit maga Zitáról is néhány szót szólni, hiszen egy érdekes személyisége a 20. század történetének és egyáltalán a magyar történelemnek, akiről talán túl keveset beszélünk. Persze az utolsó magyar királyunkról, IV. Károlyról, igen, a fiúkról, természetesen Habsburg Ottóról, de talán Zita egy picit úgy háttérbe szorul, úgyhogy engedjék meg, hogy egy kicsit Zitáról is beszéljünk, legalább így Törcsvár kapcsán. Zita királynénak a származása egy nagyon érdekes történet, ugyanis ő a Bourbon családnak a tagja, tehát egy francia származású dinasztiáról beszélünk, de mégsem francia, hanem a Bourbon család parmai ágából származik, tehát a Bourbon parmai dinasztiának a tagja, tehát egy itáliai dinasztia, amely akkor, amikor Zita megszületett 1892-ben, akkor már rég nem volt trónon, ugye az Itáliát egyesítő mozgalmak következtéve a Bourbonok parmai ága is trónfosztottá vált igazából. Az édesapja Robert parmai, Bourbon parmai herceg, tehát első Robertként szokták emlegetni, habár már ő sem uralkodott, tehát ő sem ült a parmai trónon. Az édesanyja portugál származású volt, Mária Antónia portugál infánsnő. Ami a tanulmányait illeti, a neveltetését illeti, hát tudjuk azt, hogy 1903-ban beiratták a Zangbergi Szent József Leánynevelő Intézetbe, ez Bajorországban van. Ez egy hagyomány volt a családban. Családból több leánygyermek is tanult ebben az intézetben, és több éven keresztül itt tartózkodott, addig, ameddig White-szigetére került. Itt is a bencés rendi Szent Cecília zárdába küldték tovább tanulás céljából. Azt ki kell mindenképpen emelni, hogy a gyermekkori, majd később az iskola évek alatt szigorúan vallásos környezetben nevelkedett, és hát ezek azért eléggé meghatározták gondolkodásmódját és értékrendjét. Így írtak erről, a felnővő Zita hívő, de gyakorlatias keresztény lett. A vallás széles értelemben vett, sokrétű világnézetté formálódott benne. Egy kevés miszticizmus és áhított a csodák iránt, még inkább vágy a felebaráti szeretet gyakorlására, végül a katolikus egyház liturgiájának és a vallásos művészetnek a szeretete, az esztétikai szépség, mindez együtt hatott a fiatal Zitára. És ez nagyon-nagyon fontos, mert ebben tényleg lelkitársra talált a későbbi magyar királyban, IV. Károlyban, aki ugyanúgy őszinte vallásosságáról volt híres. Károly főherceg és Zita bourbon-parmai hercegnő 1911. október 21-én házasodott össze az alsó-ausztriai Schwarzau kastélyában. Maga az esküvőt megtisztelte maga a császár is, tehát első Ferenc József is jelen volt, és ami még izgalmas, hogy erről kis film is készült, tehát ha van kedvük és rákeresnek ugye az interneten, akkor megtalálják az erről az eseményről készült képsorokat, mozgó képsorokat. Károly főherceg különben ekkor még nem számított trónörökösnek, hiszen 1911-ben vagyunk, még mindig hivatalosan Ferenc Ferdinánd a trónörökös, tehát nagyon-nagyon távol áll az a periódus, amikor esetleg Károly főherceg trónra kerülne. Több mint valószínű, hogy eljött volna valamikor az a pillanat, hiszen Ferenc Ferdinánd morganatikus házasságának köszönhetően a gyerekei nem örökölhették a trónt. Na de ugye mindez megváltozik 1914-ben, Ferenc Ferdinánd meggyilkolásával Károly előlép, mint trónörökös, úgyhogy Zitának az élete is teljes mértékben megváltozik. Az addig viszonylag idillikus vidéki élet teljes mértékben megváltozik, ugyanis Ferenc József arra kéri a trónörökös párt, hogy költözzenek át Bécsbe, sőt nem csak Bécsbe, hanem Schönbrunnba, tehát mindenképpen a császár mellett kellett tartózkodniuk és felkészülniük arra a szerepre, amely rájuk várt, és amely rövid időn belül be is következik, ugye 1916. november 21-én meghal Ferenc József, és így Károlyból uralkodó lesz, első Károly néven osztrák császár, negyedik Károly néven magyar király, és mellette Zita császárné és magyar királyné. Koronázásukra 1916. december 30-án kerül sor Budán, ugye ünnepélyes pompás keretek között. Érdekes azt még elmondani, hogy a koronázás napja után Zita elsősorban kórházakat látogat, katonákat ápol, árva gyermekeket vesz a pártfogásába. Ki szokták emelni még azt is, hogy ezen kötelező feladatok mellett például helyre a királyné megtanulta elkészíteni a csirkepaprikást, amit ugye hát egy fajta, tehát a magyarok egy nagyon fontos gesztusnak, vagy gesztusként értékeltek. Tudjuk azt, hogy Zita nem tartotta távol magát a politikától, tehát a férje egyik nagyon fontos tanácsadójaként szerepel, de egyes esetekben a minisztereknek a haragját is magára vonja, hiszen vannak olyan esetek, amikor ő maga tárgyal a miniszterekkel, ami hát nem éppen szokásos, vagy éppen szokványos. Őt tették felelőssé bátyjának, Sixtus hercegnek a sikertelen békekísérlete miatt. Ugye tudjuk azt, hogy Sixtus bourbon-parmai hercegen keresztül a császári királyi pár megkereste az Antant hatalmakat, főleg Clemenceau francia miniszterelnökkel tárgyaltak, az lett volna a lényeg, hogy egy külön békét lehessen kötni. Ez sajnos a szövetségesek, a németek fülébe jutott, úgyhogy eléggé megrontotta a kapcsolatot a németek, illetve az osztrák-magyar monarchia között, és bűnbakként a királynét tették meg. Ugye úgy is gyanús, mert hogy francia meg olasz származású, inkább békepárti, tehát nyilván veszélyes, úgyhogy mindenképpen a királynőt kellett bűnbaknak kikiáltani. Na mindegy, 1918-ban a háború befejezésével Károly 1918. november 14-én lemondott az Eckartzai nyilatkozatába, és ezután a királyi pár svájci számüzetésbe vonult. Tudjuk azt, hogy Károly király kétszer megpróbált Magyarországra visszatérni. Az első ilyen visszatérésre, vagy királypucsra, hogy szokták ezt a történetírásban említeni, 1921. márciusában került sor, ez kudarccal végződött, ezután az uralkodó Svájcba tért vissza. Tehát második alkalomra ugyanaz a név októberében kerül sor. Ekkor már ugye egy csatára is sor kerül a királypárti és kormánypárti csapatok között. Zita mindkét alkalommal a férje mellett van, gyerekeiket nem hozzák magukkal. Mind a két visszatérési kísérlet végül is ugye kudarcba fullad, ezután feltevődik az Antant hatalmakban az a kérdés, hogy akkor mi történjen a királyi családdal, hova kerüljenek számbüzetésre, beszélnek egyesek Máltáról, de aztán végül is Madeira szigetét jelölik ki, mint számbüzetési hely. és lehet, hogy ez a családnak jót tett volna, ugye távol az európai politikától, de sajnos ezt az ott tartózkodást ugye beárnyékolja egy szomorú esemény, ugye a klímának köszönhetően IV. Károly megbetegszik, és 1922. április elején meghal. Úgyhogy alapvetően Zitára marad egyfelül a gyerekek nevelése, a család fenntartása, de nem csak ez, hanem egyáltalán maga Habsburg dinasztiának a vezetése, mint a császár és király özvegye. El kell mondani azt is, hogy a király halála után a család viszonylagos szegénységben él. Ez azért is van, mert a családnak a magánvagyonát lefoglalták. Tehát a család nem tudta magánvagyonának nagy részét kimenekíteni, és 1919-ben ezt az osztrák állam zárolta. Tehát mese nem volt. Tehát alapvetően a családnak a segítése és túlélése hát különböző szimpatizánsoktól függött, különböző családtagoktól, vagy éppen legitimista köröktől, hogy akik ugye a családnak a visszatérését szorgalmazták, vagy az osztrák, vagy a magyar, vagy mindkét trónra. A madeirai tartózkodás után a család Spanyolországba kerül, meghívásra kerülnek Spanyolországba, család közeli rokona, 13. Alfonsz király az, aki meghívja őket, hogy telepedjenek le Spanyolországba. Itt Lekeitio mellett egy Uribarren palotában telepednek le, és egy jó pár évet itt tölt a család. A királyné teljes mértékben a gyermekeinek az oktatásával, a nevelésével foglalkozik, a megfelelő tanároknak a kiválasztásával, és hát ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy maga a trónörökösnek a nevelése, Ottónak a nevelése megfelelő legyen. Ugye ő maga sohasem mondott le az osztrák és a magyar trónról. Tudjuk azt, hogy ezt a fia meg fogja tenni ezt a lépést a 60-as években, hiszen egy alapját képezte el kiegyezésnek elsősorban az osztrák állammal, akkor az 1960-as években, és annak, hogy ő vissza tudjon térni egyáltalán, mint egyszerű állampolgár Ausztriába, de Zita ezt soha nem tette meg, tehát soha nem mondott le a trón igényéről. Tehát, ahogy mondtam, a gyerekeknek a nevelése fontos 1920-as években és elsősorban Ottónak, aki mellett magyar tanárok is tevékenykednek. 1929-ben dönt úgy Zita és a család egy része, hogy Belgiumba telepednek át, de elsősorban a felsőoktatási intézmények kedvéért Brüsszel mellett élnek, és aktívan kampányolnak a Habsburg házért. Ugye 30-as években vannak is olyan beszélgetések az akkori Ausztriában, hogy talán lehetővé válna a monarchia restaurálása Ottóval az élen. De hát tudjuk azt, hogy Magyarországon is a legitimista körök nagyon komolyan dolgoznak azon, hogy Ottó visszakerüljön a magyar trónra. Mikor 1940-ben a németek megszállják Belgiumot, a család először Franciaországba menekül, később Spanyolországba, onnan Portugáliába, és 1940. július 9-én megkapják az amerikai vízumot. És a család áthajózik az Amerikai Egyesült Államokba, először New Yorkba tartózkodnak, majd később Zita fiatalabb gyerekeivel át fog telepedni Kanadába, pontosabban Quebecbe. A háború után a királyné visszaköltözik az Egyesült Államokba, és még néhány évet itt él. Mindössze 1952-ben tér vissza Európába, pontosabban Luxemburgba tartózkodik. Mindössze 1982-ben térhetett újra osztrák földre, és úgy, ahogy említettem, hogy nem mondott le az osztrák trónhoz való igényéről, tehát a kormány már eltekintett ettől, és innentől kezdve nagyon gyakran tartózkodik Ausztriába, az érdeklődés ugye nagy mértékben megnő a személye iránt, több televíziós interjút ad, és ami nagyon-nagyon fontos, nagyon érdekes, hogy 1922 után, tehát férje halálát követően, ugye soha nem veti le az özvegyi fátyolt, mindig is feketében lehet látni Zitát. Ez egy picit emlékeztet bennünket talán még Mária Teréziára is, aki ugyanígy cselekszik, tehát miután férje Lotaringiai Ferenc István 1765-ben meghalt, akkor az özvegyi fátyolt egészen haláláig, 1780-ban megkövetkezett haláláig viselte. Az utolsó magyar király 1989. március 14-én hunyt el, 96 éves korában, és ez is elmond nagyon sokat arról a tiszteletről, amely övezte, hogy az osztrák kormány engedélyezte Zitának az eltemetését Bécsben, a családi kriptában, a kapucinusok kriptájában, és ott nem csak a temetést engedélyezte, hanem a család hagyományainak megfelelő temetés rendezését is megengedte. Hatalmas tömegek követték utolsó útjára Zitát, és itt hát a családi hagyomány, amiről én itt beszélek, az ugye ez a híres háromszori kopogtatás ugye a kapucinusok templomának az ajtaján, amikor ugye a ceremónia mester koporsó előtt lépdelve a zárt ajtón kopogtat,
A bent lévő páter megkérdezi, hogy ki kér bebocsájtást, a válasz ilyenkor mindig az, ebben az esetben Zita, osztrák császárné, Magyarország királyné, a Csehország királyné, és felsorolják az összes titulusát, amire a válasz az a páter részéről, hogy nem ismerjük. A második kopogtatás a ceremóniamester részéről ugyanaz a kérdés, ki kér bebocsájtást, és ekkor a válasz egy egyszerűsített válasz, tehát Zita, osztrák császárné, magyar királyné. A válasz erre is az, hogy nem ismerjük. És ott a harmadik kopogtatás, a harmadik kérdést, ki kér bebocsájtást, és ekkor a ceremóniamester azt válaszolja, Zita, egy árva, bűnös lélek. A válasz ilyenkor ismerjük, és megnyílik a kripta kapuja. Még annyit szeretnék elmondani Zitával kapcsolatosan, hogy 2009. december 10-én Yves Le Sot, Le Mans püspöke elindította boldoggá avatását. Tudjuk azt, hogy férjét Károlyt boldoggá avatták, tehát ma a katolikus egyház boldogként tiszteli. Zitának a boldoggá avatása folyamatban van.
Történész óra vár a kertében, utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést.
Ma Törcsvár történetét próbáltuk önöknek bemutatni. Törcsvár története legendákkal teliszölt. Sok mindent lehet olvasni azzal kapcsolatosan, hogy hogyan épült ez a vár. Ugye egyesek itt római castrumot említenek, mások nem tudom, Szent László által megrendelt várat, és meg itt mások a német lovagrendnek tulajdonítják a várnak az építését, amit biztosan tudunk, hogy a várnak az építését 1377-ben rendelték el, és itt első Nagy Lajos és a brassóiak közötti egyességről van szó. Több mint valószínű, hogy a következő évben 1388-ban meg is kezdődött a várnak az építése. Nagyon fontos volt az, hogy a várat a brassóiak erőfeszítéséből építették, de viszont mindenképpen a székely ispán, illetve később az erdélyi vajdának a fennhatósága alá maradt, tehát ez azt jelentette, hogy az állam nevezte ki a várnagyokat, tehát a várnagyok általában magyar származásúak voltak, és ez a szokás megmaradt egészen a 19. századig. A középkorban a vár egy-egy időben havasalföldi vajdák tulajdonába is került, példának okáért híres Mircea Csillabaton tudjuk birtokosként felemlíteni. Aztán meg úgy tűnik, hogy maga Vlad Cepes, ugye karóba húzó Vlad is talán tartózkodott a várban, hát ideig, óráig, és erre a rövid tartózkodásra alapozzák ezt az egész Dracula mítoszt és Dracula történetet, amelyet a vár köré szőttek. A 16.-17. században a brassóiak többször kerülnek konfliktusba az erdélyi fejedelmekkel. Ennek az előzménye az, hogy 1498-ban a brassóiak megszerzik ezt a várat, tehát komoly tetemes összeget fizetnek a várért, viszont az erdélyi fejedelmek többször megkérdőjelezik ezt a tulajdonjogot, talán a leghíresebb Bethlen Gábor, aki nagyon szeretné visszaszerezni Brassó várát, és egy ideig ki is kerül így a vár a brassóiak tulajdonából, mindössze csak 1651-ben kerül vissza a brassó. Több ostromot is átélt a vár, tehát már az 1530-as évekkel kezdődően egészen 1690-ig, amikor Tököli Imre próbálja elfoglalni. Ami az átalakítását, átépítését illeti, az egyik legkomolyabb átépítésről az 1530-as években van tudomásunk. A következő már Bethlen Gáborhoz kapcsolódik, 1622 és 1625 között. 1690 után elveszíti stratégiai jelentőségét a vár, habár ezután is katonaság tartózkodik a vár, a vár környékén, de igazán fontos szerepe, hadászati szerepe igazából nincs, mint történelmi emlék létezik és írnak erről a kortársak. 1886-ot követően az erdészeti hivatalnak a tulajdonába kerül 1916-ig, és 1916-ban az új magyar királyi pár koronázás alkalmával Brassó vára ezt odaajándékozza IV. Károly királynak, aki átadja feleségének, Zita királynének, aki mindössze 2 évig, tehát a monarchia bukásáig tulajdonosának várnak, amikor is ez visszakerül Brassó tulajdonába.
Kálmán úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és még folytatjuk Törcsvár történetét, hiszen a 20. századi aranykoráról még beszélnünk kell.
Így legyen. Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila történész nevében is. Elköszönök a Vára kertjében szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.